Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt megírva találjuk, a János írása szerinti evangélium 5. fejezetének 24. és 25. versében. Bizony, bizony, mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Amen. Keresztény testvéreim, Jézus Krisztus személyében Isten igéje öltött testet, lett emberré, mégpedig azért, hogy emberi módon, véges értelmünkkel megfogható, érthető módon szóljon hozzánk az Isten. Isten hozzánk szóló szavát, üzenetét igének nevezzük. Édes anyanyelvünk szépségét, gazdagságát öregbíti ez a kifejezésünk. A magyar nyelv mellett a latin él még ezzel a nagyszerű kifejezéssel. Más nyelveken egyszerűen szónak nevezik Isten igéjét. Olyan jó volna, ha megbecsülnénk anyanyelvünk sajátosságait, értékeit. Mindig azt gondoltam, hogy közhely ez, és mindenki tudja, miért nevezzük igének Isten hozzánk szóló üzenetét. De sokszor úgy tűnik, újból és újból figyelmeztetnünk kell egymást ennek a kifejezésnek szépségére, lényegére. Ezért most ismét elmondom, amit bizonyára már sokszor hallottatok. Az ige kifejezés egy nyelvtani fogalom. Az ige cselekvést, történést, létezést kifejező szó. És azért a legcélszerűbb igének nevezni Isten hozzánk szóló szavát, mert amit Isten mond, az meg is történik. Istennél soha sincs diszharmónia a között, amit mond és amit cselekszik. Isten igéje nem üres beszéd. Amit mond és ígér, az meg is történik. Isten igéjének hatalma van. Igéjével teremtette Isten ezt a világot. Azt mondta, legyen világosság, és nyomban lett világosság. Isten igéjének gyógyító ereje van. Amikor Jézus azt mondta a betegnek, kelj fel és járj, az azonnal felkelt és járt. Amikor azt mondta a már 4 napja eltemetett halottnak, Lázár, jöjj ki, az azonnal feltámadt és kijött a sírból. Isten igéjének szabadító ereje van. Amikor Isten megszólította Mózest és elküldte, hogy vezesse kiválasztott népét az egyiptomi fogságból, Mózes ment és tette küldetését, és a választott nép minden nehézség, akadály és elégedetlenség és zúgolódás ellenére végül is eljutott az ígéret földjére, hogy ott olyan hazát építsen magának, amelyben szabadon élhet. Ez a mindig cselekvő, teremtő, gyógyító és szabadító ige jelenti számunkra az élet forrását, magát az életet. Ebben van elrejtve az élet minden titka, csodája. Mert Isten igéje nélkül nincs élet, nincs reménység. Isten igéje nélkül csak romlás, hanyatlás, szolgaság, megkötözöttség, tehetetlenség és pusztulás van. Isten életet teremtő, életet szabadító, hitet támasztó igéje, maga Jézus Krisztus. Ő Isten hozzánk szóló élő igéje. Benne általa tapasztaljuk meg, hogy ami az embernek lehetetlen, Istennek az is lehetséges. Ő azt is jóra tudja fordítani, javunkra tudja fordítani, amit mi végképp elrontunk. Ő a halálból is életre tudja támasztani, akit akar. Testvéreim, a legcsodálatosabb dolog ezen a világon, a legdrágább ajándék számunkra, hogy Isten még mindig, újból és újból szól hozzánk igéje által. Mi annyiszor hátat fordítottunk neki, mi annyiszor nem tudtuk komolyan venni az ő igéjét, mi annyiszor untuk az ő igéjét és elszállt a fülünk mellett, hogy nem érdemeljük meg azt, hogy ő még mindig újból és újból szóljon hozzánk igéje által. Hogy reménységet támaszom bennünk igéjébe. Az élő igéből, Jézus Krisztus történetéből viszont elsősorban azt tanulhatjuk meg, hogy Isten szeret minket. És anélkül, hogy megérdemelnénk, ő szüntelenül azon munkálkodik, hogy igéjével vezessen, meggyógyítson önpusztító életmódunkból, hogy megszabadítson az élet ellenes hatalmaktól, a gonosz indulatoktól, és újjáteremtsen minket. A felolvasott ige központi gondolata, üzenete számunkra pedig az, hogy aki az élő ige sodrásába, ható erejébe kerül, annak élete van, annak jövője van. Az ilyen ember az elmúlásra ítélt valóságból, amelyben most vagyunk, az örök élet dimenziójába kerül. Hogyan kerülünk hát az ige sodrásába? Mindenek előtt úgy, ha halljuk Jézus igéjét. Azt mondja Jézus, aki hallja az én igémet. Ebben a megfogalmazásban az élő beszédre, szóbeliségen van a hangsúly. Azon, hogy ennek az igének hangoznia kell, hirdettetnie kell, azért, hogy halljuk azt. Ezt a gondolatot erősíti Pál apostol, amikor azt tanítja, a hit hallásból van. Okoskodhatnánk úgy is, ha a történeti Jézus ma élne, járna közöttünk emberi testben, biztos, hogy az írásbeliségre, sőt a világhálóra is utalt volna, mint igehordozókra, mert ma azért mégiscsak nagyobb becsülete van az írott betűnek, mint a demagógiától dagadó, hitelét vesztett beszédnek. Természetesen meghatározó, szabályozó szerepe van számunkra az írott igének is, és ezt az írott igét éppen a reformációnak köszönhetően kaptuk mindannyian a kezünkbe, hogy olvassuk, hogy tanuljuk, hogy éljünk belőle, épüljünk belőle, és ez egy rendkívül fontos ajándék, eszköz a kezünkben. De ez nem teszi feleslegessé, sőt, nem helyettesítheti, nem pótolhatja az élő szóban hirdetett igét. Éppen ezért Krisztus gyülekezetében a legfontosabb esemény az istentisztelet, a személyes jelenléttel megtartott istentisztelet. Nyilván sok más alkalom, rendezvény, feladat, tennivaló akad a gyülekezet életében, a szeretett szolgálat megszervezésétől, egészen az írott és elektronikus hírközlő eszközökben való megjelenésig, de legfontosabb, központi, döntő jelentősége az istentiszteleti életnek van. Istentisztelet nélkül nincs gyülekezet, nincs Krisztus egyháza. Csak ott van egyház, vallják az ágostai hitvallás írói, velük együtt mi is valljuk, csak ott van egyház, ahol az evangéliumot tisztán és igazán hirdetik, és a szentségeket helyesen, azaz az evangéliumnak megfelelően szolgáltatják ki. Ahol tehát a gyülekezet megtartja az istentiszteletet, összegyűl istentiszteletre, ahol hangzik az ige, ahol hallani lehet az igét, ott van Krisztus egyháza. Az élő igét hallgatni és azzal táplálkozni annyira fontos számunkra, mint a csecsemőnek az anyatej, tanítja Péter apostol. Éppen ez az ige a mai vasárnap névadó és témaadó igéje. Ezt hallottuk az istentisztelet kezdetén. Másodszor arra figyelmeztet Jézus, hogy nem elég csak hallgatni Isten igéjét, hanem hinni kell abban, aki Jézus Krisztust, az élő igét küldi hozzánk. Ez a hit Isten iránti töretlen bizalmat jelent. Azaz minden nyomorúság, szenvedés, hiába való küzdelem, gazdasági válság, háború ellenére, a látszat ellenére, mely szerint a mulandóság korlátai számunkra áttörhetetlenek. Mindezek ellenére merjük vállalni a krisztusi sorsot, alázatot, szelídséget, másokért szolgáló szeretetet, amelyre Jézus Krisztus az élő ige tanított minket, és példát mutatott nekünk. Merjük hinni, hogy életünk, sorsunk, jövőnk egyedül az ő kezében van, és aki Isten kezében, Isten szeretetében van, az a legjobb helyen van. Annak nincs mitől félnie. Annak örök élete van, mert Jézussal együtt átmegy a halálból az életre. Ebben a reménységben temetjük el elhunyt szeretteinket. És ezzel a reménységgel tekintünk életünk végére. Hisszük-e, hogy Krisztus feltámadott és él, hogy ő az Isten élő igéje számunkra? Másképpen szólva, benne érezzük-e magunkat az élő ige sodrásában, ható erejében? Csak egy kicsit? Halványan reménykedünk benne? Ez is valami, több, mint a semmi. Így már minden esélyünk megvan arra, hogy ez a reménységünk izmosodjon, és az ige magával ráncson, örök életre vezessen minket. Figyeljétek meg, mi mindig csak egymásnak hirdetjük az igét. Bolond ez a pap, gondolhatnátok, nekünk mondja, hogy hallgassuk az igét, és higgyünk Istenben. Hát nem azért vagyunk itt? Mi itt szoktunk lenni az Isten tiszteleten, mert szeretjük hallgatni az igét. Ezt a figyelmeztetést, üzenetet a kívülállóknak kellene hirdetni. Azoknak, akik nem jönnek ide. Őket kéne bekapcsolni az ige sodrásába, a gyülekezet Isten tiszteleti közösségébe. Való igaz, hogy egyik legfontosabb feladata az egyháznak az úgynevezett misszió, küldetést jelent ez. Az a küldetés, hogy a kívülállókhoz is elvigye az evangéliumok, hogy őket is megszólítsa. A misszió területén minden gyengeségünk, tehetetlenségünk, mulasztásunk ellenére, ezeket be kell ismerni, és őszintén meg kell bánni. Ennek ellenére látnunk kell azt is, hogy az egyház nem volt tétlen. Az egyház szolgái sokat fáradoztak, fáradoznak ma is azért, hogy a kívülállókat valamiképpen bekapcsolják az ige sodrásába. Mai társadalmunk mégis azt a képet tárja elénk, hogy van egy kisebbséget alkotó buzgó egyháztagok gettója, aztán van egy nagy réteg, amelynek nagyon laza kapcsolata van az egyházzal. Ez a réteg már egyáltalán nem érzékeli az ige éltető erejét, nem mintha nem hallott volna róla az evangéliumról. Ennek egyedei talán konfirmáltak is. Nagy ritkán meg is mutatják magukat az Isten tiszteleten, de abszolút nem érdekli, ami ott történik őket. És van az egyházat szándékosan kerülő, sőt, ahhoz ellenségesen viszonyuló társadalmi réteg is. Ez is tud mindent az evangéliumról, de tudatosan elzárkózik. Ebben a képben, amelyet mai társadalmunkról festhetünk, van valami félelmetes dolog. Az ítélet. Az ítélet is Jézus kezében van. És János evangéliuma szerint Krisztus ítélete van azokon, akik nem hallgatnak az ő igéjére. Azaz Isten maga keményíti meg szívüket, hogy ne hallják az igét és ne higgyenek. Bizony, már ítélet alatt van, aki nem hisz és nem hallja az igét, mert sokszor visszautasította azt. Adjunk hálát Istennek, hogy hozzánk van igéje, szól hozzánk, és üdvösségünket munkálja, hogy még érezhetjük, hogy minket szeret az Isten, és tenyerén hordoz. Csodálatos ajándék ez. Becsüljük meg. Amen. Áldunk téged, Istenünk, hogy megváltónkat a halálból életre keltetted. És bizonyossá tetted, hogy aki hisz ő benne, ha meghal is él. Mert ővé a végső győzelem a halál felett. Hit által egyesíts minket ő vele már most, amíg élünk, amíg tart a kegyelem ideje, hogy halálunkban is ő legyen a mi reménységünk. Amen.